lehet mondani rám, hogy kemény vagyok ilyen szempontból, vagy bármi, de én azt mondom, hogy ha valaki kontaktlencsézik, annak ára van. Ha spórolni akar, akkor ne kontaktlencsézzen, de ne azzal spóroljon, hogy mondjuk megbízhatatlan helyről szerzi be, vagy túlhordja, vagy az olcsóbbat választja, vagy bármi, azért ez a szeme. Az is rettentő, hogy egy szülőnek fel kell hívni a figyelmét, hogy 2 éves korig ne rakjon már a gyerek elé mobiltelefont azért, hogy ne sírjon. A pici alsó tagozatosok az összes közösségi médiát nyomják. 5. fölfelé, bár itt volt egy 4. kisfiúnak is rajzapont ezek között, de 5. fölfelé igenis, hogy tisztában vannak vele a gyerekek, hogy ez káros. Mi meg szoktuk kérdezni, hogy mi a képernyőidő, hogy kb. Mennyit használ okos eszközt. És a legtöbben elmosolyodnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag non-stop. És tudják, hogy káros. Segítenünk kell, mert ezek a gyerekek nagyon okosak. Nekünk csak segíteni kellene egy picit, hogy hogyan tudnak erről lejönni, mert mint ahogy a bilincsen láttuk, ez függés.
Szemfényőrző. Szemünk a legfontosabb érzékszerv, mely másodpercenként több mint 10 millió információt képes befogadni és azonnal feldolgozni. De hogy működik valójában? Milyen kihívásoknak kell nap mint nap megfelelnie? Miért a lelkünk tükre, és mit tehetünk, hogy egészségét megőrizzük? A Szemfényőrző Podcast célja, hogy olyan fontos kérdésekre is választ adjon, mint a látáshibák okai, következményei, a látásjavítás lehetőségei, naprakész információk, genetika, változó világ és a lelki háttér. Szemfényőrző. Egy műsor a szemünkről a fülünknek.
Sok szeretettel köszöntöm a Szemfényőrzők Podcast nézőit és hallgatóit, Török Szabolcs vagyok. Itt van velem állandó beszélgető partnerem, Domján Ilona, aki a Domján Optikák és Látásközpontok tulajdonosa, illetve progresszív lencse szakértő. Szia, üdvözöllek!
Szia, én is üdvözöllek!
És hát a mai adás tulajdonképpen a múltkorinak egyfajta folytatása, amennyiben a kisgyermekkorban jelentkező látászavarokról fogunk beszélgetni, és ezen belül is a pszichológiai aspektusokat fogjuk érinteni. Csak egy pár szót mondok tényleg a mai adás témájából, egyfelől figyelemfelkeltés gyanánt is, másfelől pedig, hogy belőjük az irányt. Fejlődési, viselkedési zavarok, tanulási nehézségek, sikertelenség, kirekesztettség, súlyosbodó, esetleg visszafordíthatatlan személyzeti következmények. Szóval egyszerre lesz szerintem talán egy picit felkavaró, de nagyon érdekes és nagyon hasznos is. És rögtön hadd kezdjem egy konkrét példával. Szóval, ha nekem van egy gyermekem, aki a kelleténél talán feszültebb néha, aktívabb, rendetlenkedik gyakran, nagyon-nagyon pörög, és én ezt nem biztos, hogy tudom hova tenni. Ennek a hátterében tulajdonképpen látászavar is meghúzódhat ezek szerint?
Igen. Igen, tehát vidd el személyzetre. Főleg akkor, hogyha például a családban már fordult elő, hogy szemüveg. És ezzel kapcsolatban őrült édes sztorim van, és ma reggel történt a vonaton, vagyis hát a vasútállomáson, egy nagyon erős hipermetrópiás nagypapa, űrült, vastag, nagy erős pluszos szemüvegben, megy a gyerek után, mint az őrült, és elkapta a kisfiút, hát gyakorlatilag rángatta a karjánál fogva vissza, a másik kisgyerekére a nagymama rohant, tehát ez valami őrület volt, amit ott a állomáson leműveltek, és ránéztem a nagyapára, és akkor, amikor megláttam azt, mert jó, hogy tehát egy gyerek rohangáljon, hát persze azért van, és mikor a nagypapára ránéztem, és megláttam ezt az erős pluszos szemüveget, akkor úgy kényszert éreztem, hogy mondjam azt, hogy voltak-e már vizsgálaton a gyerekkel, személyzeti vizsgálaton.
Viszont nagy összegben fogadnál arra ezek szerint, hogy ott van valami a háttérben. Igen. Hát igen, szóval itt sok mindent felsoroltunk ezzel kapcsolatban. A gyakorlatban ezt hogy kell elképzelni? A gyermek nem lát jól, és ezáltal ez az idegrendszerre hatással van, a homályos látás felkavarja, vagy próbálja ezt kompenzálni, szóval ez a gyermekben hogy játszódhat le?
Elfárad. Úgyhogy elfárad, igen. Aha. Tehát az idegrendszert rettentő leterheli. Ugye az olvasás, írás, térben való tájékozódás, számolás, ehhez mindhez tökéletes látásra lenne szükség. Tehát az kellene, hogy jól működjön a látószerv. De hogyha ennek van valami kis hibája, akkor azt az agy megpróbálja kompenzálni valamivel. Tehát kényszeríti gyakorlatilag a szemizmokat arra, hogy fókuszáljanak, tehát hogy ő kapjon egy még jobb infót, egy még jobb képet, és ez nagyon-nagyon fárasztó. Tehát szoktam mondani, hogy most azt képzelj el, mint hogyha egy zsáklisztel indulna el minden nap dolgozni, azt le lehet rakni. Tehát nem fontos cipelni magunkkal, ez egy nehézség. És nagyon-nagyon megterheli a gyereket. És ettől lesz egy ilyen kis túlpörgő, túlmozgó például. Vagy hogyha nem jól lát, például visszahúzódó, vagy bármi, ugye nem tud tájékozódni jól.
Igen, és hát képzeljük el, hogy a kisgyermekkorban szerintem az emberek ugye annyira sérülékenyek, sokszor magukba keresik a hibát, itt felsorolta többek között azt is, hogy félénkek lehetnek ezáltal visszahúzódók, hiszen lehet, hogy magukban fogják keresni a hibát, azt fogják gondolni, hogy ők a buták, ők a figyelmetlenek, ők a stb. Nem.
Ha nem jól bolzalmas. Lát, akkor nem érti, hogy miért rohan a másik. Uh-huh. Mert ő nem mer, hisz uh-huh. neki rövidebb az éleslátásának a helye. Tehát ő mondjuk hamarabb elkezd homályosan látni, mitől egy pár méter, vagy egy-két méter az ő éleslátásának a mértéke, és akkor nem roham, persze, hogy nem roham, meg fél, az utolsó pillanatban vesz észre valamit, nem mer úgy kezdeményezni. És ez sikertelenség, persze, vagy lemarad, nem tudja követni például a táblán a dolgokat, nem tudja követni a tanórát. Kiesik onnét, mert nem jól látszol. Szóval ezek mind ilyen kudarc élmény, sikertelenség, visszahúzódó lesz tőle, esetleg depressziós, esetleg agresszív, mm-hmm. tehát nagyon sok mindenben megnyilvánulhat. Tehát lehet olyan is, aki azt mondja, hogy mondjuk nem versenyzek, vagy nem csinálok meg valamilyen feladatot, tehát ez belemehet ilyen fajta agresszivitásba, hogy mondjuk ellenáll, vagy lehet egy olyan fajta, hogy mondjuk fél bármilyen feladattól.
És az egyik dolog, ami az elmúlt években szerintem különösen nagy nyilvánosságot kapott, az a különböző diszgráfia, diszlexia, stb. Itt is lehet összefüggés?
Persze, rásütöd a gyerekre, és lehet, hogy csak korrigálatlan látás probléma. Szóval nagyon
felvesz
sok
egy esetben. Szemüveget, és megszűnik a diszlexia gyakorlatilag.
Most, például.
Vagy igen, megszűnhet igen, nyilván.
Igen.
ADHD, megint csak egy olyan dolog, amiről rengeteget szoktak az elmúlt években beszélni, viselkedészavar, gyakorlatilag akkor azt mondod, hogy állhat a hátterében
igen,
ennek is.
Állhat, igen.
De nyilván nem lehet egyértelműen mindig.
Nyilván rengeteg fajta oka lehet, és ilyenkor mindig meg kell nézni a személyzeti okokat, hogy esetleg azoknak a kiszűrésével lehet mindenképpen tovább menni mondjuk egy vizsgálati sorozatban, de az, hogyha mondjuk egy gyerek nyugtalan, hiperaktív, impulzív, figyelemzavaros, vagy csak valamilyen, vagy csak figyelemzavaros, de nem hiperaktív, vagy csak nagyon impulzív, de nem nyugtalan. Mm-hmm. Tehát ugye itt a kombinációk, tehát az ADHD-nak is vannak azért több fajtája van.
Fokozata is, meg fajtája
igen,
is.
Igen, az ADHD-soknak is, de mondjuk a diszes gyerekeknek is. Tehát egy diszkalkulia, egy diszgráfia, egy diszlexia, ugye múlhat azon, hogy mondjuk esetleg nem egy korrigálatlan asztigmia van a hátterében, ez az érdekes kis fénytörési hiba, amikor a szaruhártyának a felszíne nem egyenletes például.
És ha jól sejtem, ez tulajdonképpen oda-vissza működik, hogy van egy látászavara, azáltal lesz egy ilyen pszichológiai problémája, ugyanakkor vannak személyzeti következményei is egy korrigálatlan látászavarnak, nem?
Hát így van, akár ugye lehet a következménye mondjuk egy ambliópia, erről érdemes lesz majd részletesen beszélnünk talán, különadásban is szentelhetünk rá időt, de mondjuk egy korrigálatlan hipermetrópia okozhat egy olyan állandó fejfájást, vagy egy tényleg egy olyan látásromlást, amit már nem
neked,
tudunk kalkulálni.
Ugye?
Igen, uh-huh. igen, nem tudjuk tovább korrigálni. Vagy mondjuk egy nagyon magas mínuszdioptria, vagy egy gyorsan roló mínuszdioptria okozhat glaukómát, például, ami a magas szemnyomás következtében mondjuk egy zöld hályog.
Nézzük egy picit ezt ilyen gyakorlati szempontból, szülőként észrevesszük, hogy a gyermekünk kicsit nyugtalan, elviszük egy látásvizsgálatra, hozzátok például. Ott ti ajánlatok, gondolom, egy szemüveget ilyenkor, ami milyen.
Igen, ha kiderül,
most,
hogy
most nagyon gyakorlati kérdéseket fogok feltenni. Azt mondjátok, hogy kell neki szemüveg, ott rögtön tudtok neki adni egy szemüveget, vagy csináltatni kell ilyenkor, vagy ez attól függ?
Ott készítünk, tehát mindenkinek egyedileg készítünk szemüveget. Van neki egy arcformája, a életkorából adódóan az arcának vannak arányai. Van egy genetikája, van egy pupillatávolsága, van egy kis arcélszög, ami mindenkinek teljesen más, mindenkinek másfajta keret lesz az, ami jól fog illeszkedni, tehát optikai szempontok szerint is, meg hát majd ő kiválasztja, hogy mit akar.
De akkor alapvetően ez nem úgy megy, hogy bemegyünk, és a harmadik szemüveg jó, aztán leveszi, és már szemüveges is lesz onnantól kezdve.
Nem.
Jó, tehát megállapítjátok, mennyi idő, amíg elkészül egy szemüveg? Egy nap.
Tehát egy normál dioptriánál, amikor nem egy egyedi gyártott dioptriáról van szó, első szemüveg az nem ilyen egyedi gyártott dioptria szokott lenni, vannak sajnos olyanok, akiknek ugye egyedileg készítünk már, mert túl vannak egy raktári gyártási tartományon, ami a leggyakoribb dioptriáknak a tartománya. De általában egy nap alatt készen van nálunk.
Ilyenkor feltételezősem szerint jön egy kis pszichológia, amikor vagy a szülőt, vagy a gyermeket, vagy valakit kezelni kell, azt hiszem azt mondtad, hogy inkább a szülőt kell.
Mivel egy nap alatt kész van, kevés az idő a felkészülésre. Igen. Általában előtte. Szóval amikor bejönnek az üzletbe, akkor mi már tudjuk, hogy miért jönnek be, hisz úgy jelentkezik be, és amikor kint felvesszük az anamnézist, először mi, utána pedig a vizsgáló kolléga, legyen az egy gyerekszemész vagy egy optometrista, attól függ, hogy hány éves ugye a hozzánk érkező kis gyerekpaciens, akkor mi már tudjuk azt, hogy volt-e a családban szemüveges, miért jöttek, milyen problémája van, feje fáj csak, vagy csak azt vette észre a szülő, hogy közelhajol, vagy vannak tanulási problémák, vagy nem látja a táblát, vagy csak egy sportorvosi igazolás kell neki, vagy bármit, tehát azért rengeteg mindenért jönnek. Vagy csak egy rutin ellenőrzés, vagy csak én is szemüveges vagyok, meg a férjem is, és megnézzük már a gyereket, tehát ez ezeknek mi örülünk.
Bocs, ilyenkor ez egy beszélgetés, vagy ki kell tölteni
beszélgetés.
Valamit?
Hogy, beszélgetés, mi töltjük közben, tehát van egy nagyon jó kis nyilvántartásunk, egy paciens nyilvántartunk, és mi abba nagyon részletes anamnézist veszünk fel, ez nagyon fontos. Ha szemüvegben érkezik, akkor milyen szemüvegben, mennyi idős, mikor írták, sok minden.
Érdekes,
minden
hogy bár logikus is utólag, hogy akkor nézitek a családban is, hogy mennyire eredeztethető ez vissza. A genetikának elég nagy szerepe van ebben akkor. És akkor ilyenkor ezután jön egy vizsgálat, ami nem tudom, ilyenkor van az, hogy belecseppentetek a szemébe a gyermeknek?
Igen, amikor első vizsgálat, általában akkor az még ilyen pupillatágítással, szembogárbénítás, vagy szembogártávítágítással történik.
Ami egy kis kellemetlenség, igen. De el lehet nekik magyarázni,
igen,
gondolom,
hogy... Igen, de fel kell készíteni, igen. Tehát például már a bejelentkezéskor már mi elmondjuk, hogy készítse fel a gyereket, hogy majd mi fog vele történni, igen.
Ilyenkor gondolom az a jó, hogyha nem hazudunk a gyereknek, nem? Tehát nem azt mondjuk, hogy az égvilágon semmit nem fogsz érezni, mert akkor annál jobban fog üvölteni, gondolom, amikor mégiscsak valami csípi a szemét.
Tehát nem megijesztjük, de elmondjuk neki, hogy mire számíthat nyilván. Igen, igen.
És az is érdekes, amire az előbb már utaltam, illetve te már említetted korábban, hogy sokszor a szülők egy picit ezt tragikusabban élik meg?
Igen. Szerintem sokkal tragikusabban, mint a gyerekek. Tehát olyan gyerekkel ritkán találkozunk, aki összetörik, mint a Ropi, amikor kiderül, hogy szemüvegre van szükség, a szülők törnek inkább jobban össze szerintem.
És miért szerinted?
Még akkor is, ha ők szemüvegesek, szóval, hogyha ott egy szülőpár, és mind a kettő szemüvegviselő, akkor erre fel kell készülni.
Aha, igen, azt is mondtad, hogy azért nagyon ne csodálkozzon mondjuk két olyan ember, akik közül mind a kettő szemüveges, az ő gyermekük az igen.
Persze,
jó eséllyel.
Hát tanultuk bioszból, tudod, a ilyen színű tulipán, igen. Olyan színű tulipán, szóval azért ez azért benne lesz a pakliba. Tehát azért itt nem csak a nagypapának a fülformáját fogja örökölni a gyerek, hanem bizony, ez genetika szintén, tehát tudja örökölni akár a rövidlátást is.
Jó, akkor beszéltünk arról, hogy mi történik, hogy a szemüveget kap a gyermek. Ilyenkor van egy beszoktatási idő tulajdonképpen, tehát gondolom meg kell szokni a szemének. Először feltételezem, hogy furcsa neki, vagy esetleg a tapasztalat azt mutatja, hogy ha neki megfelel a szemüveg, felveszi, és már is szebb a világ?
És szebb a világ,
igen. Tehát nem is kell az, hogy hozzászokjon
meg ilyesmi. Tehát a kisgyereknek a szemizva nagyon-nagyon rugalmas. Egy pici gyereknek a szemlencséje annyira kis lágy, hogy 40 dioptriát lealkalmazkodik.
Mondtad, hogy néha átvágják a vizsgálatot is, nem? Vagy tudnak egy picit idézőben csalni?
Igen, be tudnak be neked csapni, ezért is kell ez a bénítócsap. Egy felnőttnek, ha első szemüveget kap, általában azt szoktuk mondani, hogy ha nem rögtön ovációzik, hogy egy-két nap és majd biztos, hogy megszokja, mert agyilátás van, de a kisgyerekek általában felveszik, és nagyon élvezik.
Hogy agyilátás van, az azt jelenti, hogy megszokott valamit, és azt keresi?
Igen, a szem egy közvetítő eszköz, és az agy, ha hozzászokik valamihez, akkor hirtelen...
Még ha jobb is, az is furcsa.
Igen, furcsa. Igen.
Hát ez nagyon érdekes.
Igen. A gyerekeknek nem kell szokni.
Rugalmasabbak még sok igen. szempontból. Oké, említetted ezt is, hogy ilyenkor azért keretet, lencsét is kell választani. Mi a tanácsod, mert... biztos, hogy azt is elmondjátok, hogy olyat válaszol, ami neki tetszik, de mi vagy, ha valakinek olyan tetszik, ami viszont nem praktikus az ő személyzeti problémájának a szempontjából. Hát, tehát mondjuk túl velük... kicsit, túl nagyot, nem tudom, ezt te sokkal jobban tudod.
Igen, mi ott lepartizunk már velük, tehát lebarátkozunk ott a gyerekekkel a legelején, tehát ott már mi kerülünk a kis bizalmi körükbe remélhetően, és mi azt szeretjük, hogyha a gyerek választ. Tehát, hogyha a szülő elkezdött válogatni, meg elkezdi lebeszélni a gyereket, az a legborzasztóbb. Tehát akkor
ott rágatjátok el a szülőt
kell, ott nekünk kell pszichiáter azonnal, mert rosszul vagyunk. Nem csúfolódok, de tényleg az a legfontosabb, hogy a gyerek választhasson, ha ez kivitelezhető, és mi mindenben partnerek vagyunk, és mindenben segítünk. Tehát, hogyha a szülő azt mondja, hogy valami kicsit kedvező árkategória, akkor fogunk javasolni egy kedvező árkategóriát a gyereknek, vagy eleve már azt fogjuk megmutogatni, vagy ha rámondja egy méregdrága szemüvegkeretre, hogy az a legjobb, mert azért a palettánk nyilván széles, akkor azt mondjuk, hogy hát nem biztos, hogy ez a szín annyira jó, válasszunk egy másikat, de az kell, hogy a gyereknek tetszen, amit hordani fog. És itt azért beszélhetünk arról, hogy mennyi időre választunk szemüvegkeretet, ezekbe lehet lencsét cserélni. Van olyan dioptria, ami viszonylag beleszületett és állandó, és nem nagyon változik, ott lehet a lencsében is egy picit magasabb minőséget, és akkor biztos, hogy hosszú távra tervezhetünk, de nem annyira gyorsan növi ki a gyerek a szemüvegkeretet, hogyha nem töri el, akkor ezekbe azért lehet lencsét cserélni, ezekbe a szemüvegkeretekbe, tehát ez is relatív, de hát nyilván nem látunk senkinek sem az anyagi hátterébe át, vagy mögé, de meg nem is célunk, de általában jó minőségű és normális mindent érdemes választani.
Átlagosan azt el lehet mondani, hogy mondjuk egy gyermek esetében milyen időközönként kell lencsét cserélni, vagy ez nagyon-nagyon változó? Van-e, hogy mit tudom, 3 évente, 1 évente?
Nem, változó, de azért na például ez is egy olyan, amit a szülők nem tudnak. Ugye itt a keretválasztásnál én azért azt láttam szülőként, amikor vittem a gyerekemet iskolába, alsó tagozatba, azért ott topzódtam a többi anyukával, amíg be nem csöngettek föltétlenül, ott tettük a törvényt, hogy igazából én láttam azokat a gyerekeket, aki tudtam, hogy szemüveges, és nem volt rajta szemüveg, mert nem volt ott a szülő, és nem hordta a szemüveget. És ez fájó volt nekem látni.
Leveszik, ha nincs ott a szülő?
Ha nem tetszik nekik, nagyon fontos, hogy ő választasson. Ha nem tetszik neki a szemüveg, és te választod ki, és azt mondod, hogy de kisfiam, sokkal jobb lesz neked ez, mert ez nagyfiúsabb, vagy ez a kockaforma jobb, vagy ez a nem tudom mi, vagy ebbe bután nézel ki ebbe a másikba. Nem fogja felvenni a szemüveget.
Honnan láttad, amúgy hunyorogtak, neki mentek valaminek a szem...
Ismertem őket.
Ja, hogy
tehát konkrétan az én szemüveges gyerekeim voltak, és láttam, hogy nem hordja
hát
a szemüveget, szóval azért az
igen.
Azért az olyan tasla volt, hogy szólni kéne.
Igen, mert a múltkor ugye említetted, hogy bankokban azért, amikor nézegettél embereket, egyébként sokszor amúgy is látni,
Igen. Igen. Hát meg azt is látom, amikor meg van sérülve a szemüveg, és akkor így áll a kisgyereken, tehát akkor általában ott nem bírtam magam, elkértem, vagy igen, vagy szóltam az osztályfőnöknek, hogy majd szólja már a szülőknek, hogy lépjenek már arra, és akkor megigazítjuk, vagy bármi, mert azért ezek ugye olyankor nem jól lát, hát ennek elmozdul a lencse is.
Lenne egy álnaív kérdésem, megint csak maradjunk ennél a szenáriónál, van egy gyermekem, tudjuk, hogy kell neki szemüveg, miért nem jó az, ha bemegyek egy, most nem mondok márka neved, egy ilyen X általános drogériába, leakasztom a 3 dioptriás szemüveget, és odaadom a gyermekemnek, aki tökre örül neki, mert Batman van rajta mondjuk. Szóval, hogy mit tud egy szakember pluszban ehhez képest?
Hát egyrészt ugye a mindenkinek a szem, a fénytörési hibája mindenkinek a látása teljesen egyedi. És nem tudunk felnőttként sem jószerivel drogériában jó szemüveget választani magunknak, tehát az nagyon-nagyon sok dolognak kéne egyszerre passzolni, hogy az a szemüveg az a te szemedre tökéletes legyen, amit te onnan leakasztasz. De a gyerekeknek nagy része nem is pluszos, hanem mínuszos, és mínuszos szemüveget hál' Istennek nem lehet még kapni drogériában, csak pluszost.
Miért mondod, hogy hál' Istennek?
Hát mert ha majd lehet, az borzasztó lesz, mert akkor biztos, hogy azt is fogják
vásárolni. Többet mint használ?
Persze, ezek inkább látásrongáló eszközök, mint látásjavítók.
Hát meg feltételezem, hogy amit mondtál te is, hogy ugye a két szem nem is mindig van ugyanolyan állapotban, tehát lehet eltérés, és gondolom azért nem úgy megy, hogy bemész egy ilyen helyre, és akkor ott akkora választék van, hogy simán van olyan szemüveg is, ahol nem tudom, különböző dioptriájú, meg ilyen, olyan, nem? Tehát, hogy...
Persze. Nem egyforma a két szemed általában. Nekem is van közötte eltérés. Tehát legtöbb embernek nem egyforma a két szeme. Ezek a lencsék, ezek teljesen egyformák. Tehát egy bizonyos pupillatávolságra be vannak állítva. Teljesen, nekünk például pont ellentétes pupillatávolságunk van, mert neked egy átlagnál nagyobb, nekem egy átlagnál jóval kisebb pupillatávolságon van. Tehát mi nekünk például nem lenne jó egyikünknek sem egy ilyen kész szemüveg.
A lencse, a szemüveglencse, az miből van? Ez most tudom, hogy nagyon buta kérdésnek tűnik, de például van-e eltérés a között, hogyha hozzátok bemegy valaki, vagy megint csak az előbbi példánál marad, vagy általános drogériába, másfajta üveg, ből van-e, vagy nem tudom, hogy
igen,
műanyag, vagy ez
kérdés, hogy... Nem buta. Nagyon sok szülő azt hiszi, vagy megkérdezi, hogy és üveg lesz, vagy műanyag. Egyrészt gyereknek nem adunk üveglencsét, másrészt nagyon most már senkinek nem adunk üveglencsét.
Törés
tehát
miatt?
Nekem vannak persze, igen, ilyen megrögzött Zeiss Jena pacienseim, akik általában idősebb férfiak, és ők ragaszkodnak az üveglencséhez, és jól teszik, nem viccelem őket ki. Van egy pár olyan paciensem, aki azt mondom, hogy jó legyen üveglencséje, de az üveglencse nem olyan biztonságos, mint a műanyag. És aki az üveglencséhez ragaszkodik, az azt gondolja, hogy az optikailag tisztább, jobb. Na most az optikai tisztasága...
Bocsánat, bennem is van egy ilyen abszolút laikusként, hogy az egy ilyen minőségibb darab, az biztos nem koszorodik úgy, mint egy műanyag.
Nem karcolódik nyilván úgy, mint egy műanyag. Tehát a műanyag az műanyag, tehát van rajta egy nagyon kemény karcmentesítő bevonat. De hát nyilván műanyag, de hát ez meg megint olyan, hogy azért a hordást azt meg kell tanulni. Tehát ha te szemüveges leszel, akkor egyszerűen el kell fogadnod, hogy ezzel jár egy olyan, hogy meg kell tanulnod, hogy kezeld a szemüvegedet, hogy ne legyen karcos. De optikai tisztasága a lencséknek, a műanyag lencséken belül is van óriási mennyiségű fokozat. Szóval azért van a leggagyibb, meg vannak a nagyon magas technológiák, mondjuk most ez a Clearview technológia, ami most egy nagyon új technológia, a lencse szélei teljesen torzításmentes, szépek nagy optikai esetén is a látóterünk sokkal élesebb, nagyobb, mert úgy van kialakítva a lencse felszíne, hogy nem torzít.
Mert hogy általában én ugye nem vagyok szemüveges, bár ki tudja, hogy ez még meddig marad így, szóval, hogy általában a legtöbb szemüveglencsének mondjuk a perifériája egy picit torzít?
Igen, nagy dioptriáknál mindenképpen. Aha. Meg most divatok a nagy keretek, nem véletlen. Igen. Jó, hogy divat a nagy keret. Vannak már azért olyanok, amik azt mondom, hogy határeset. Tehát néha én is így Instagramon látok egy-két ilyen kis ki ez influencert, aki hirdeti, hogy nézzétek ezt meg azt a szemüvegemet, itt meg itt rendeltem, meg vettem, és akkor azt látom, hogy atya ég, hát mint egy kis bagoly úgy néz ki benne, hát optikailag teljesen rossz. Meg amikor még el is mondja a dioptriáját, szóval az így szoktunk döbbenni, de a nagy keret önmagában nem hátrány, sőt, szóval optikailag jó, hogyha nagyobb, kerekebb formájú egy keret. Itt ugye a gyerekeknek a keretválasztásától kanyarodtunk el.
Most azt mondtad, hogy nagyobb, kerekebb?
Igen.
Tehát az ő csak kerek?
Hát jobban,
milyen divatosak a szögletes keretek pedig?
Igen, amikor ezek a kis nagyon vékony, kis tégla, kis csík szemüvegek voltak, alatta fölötte ki lehetett látni, rettentő volt.
Aha.
Meg becsiszolás szempontjából is az volt, hiszen egy pluszos lencsének a közepe vastag, hogyha te csak egy ilyen kis csíkot kivágod azt a vastag közepét, akkor mindenhol vastag lesz a lencsét, szóval esztétikum szempontjából is meg, na, tehát illesztésem, hogy nem volt annyira szerencsés ez az a korszak, de már nem is tudjuk megtenni, hisz lenézek, mert itt van a kis iPad-em, és innen lesekedek néha, meg rád nézek, és ehhez kell tér. Tehát itt kell, hogy a keretnek például legyen egy mélysége, és ezt csináljuk, amikor a gyalogátkelőn is megyünk át, szóval azért ne csináljunk úgy, mint hogyha mindjárt fényé válnánk, szóval nem vagyunk tökéletesek, lenézünk. Megyünk át a gyalogátkelőn, szétnézel, és közben nézed a kis mindenedet. Akkor én például, hogyha idegen helyen vagyok, akkor én gyalogos GPS-szel megyek például. Akkor folyamatosan nézem a telefonomat, de hát nem kéne neki menni senkinek közben. Tehát nagy térre van szükség, ezért a kereteknek a mérete nő. Nem csak az én divat. Ezért divat.
Hát ezt is megtudtuk.
Ezért divat.
Most a következő kérdésnek ágyazok meg akkor, amikor a keretekről még egy picit kérdezlek, mert beszéltünk a lencsék anyagáról, mi a helyzet a keretek, illetve a szárnak az anyagával, tehát hogy ott nem tudom, mik a legújabb trendek, hogy
most visszajöttek a fémkeretek.
Fémkeretek?
Igen, most megint divat a gyerekeknél a fémkeret. Ne, igazából ugye ezzel, hogy ilyen kis ortámasza van, ezzel nem föltétlen annyira kényelmes gyerekeknek, sokkal jobb az, amikor rá tudjuk teljesen kis ornyergükre ültetni. Tehát most volt egy időben a fémkeret, kicsit messzebb is van a szemettől, mert az ortámasz eltartja, tehát a műanyagkeret kicsit közelebb tud jönni, biztonságosabb mondjuk esetleg, lehet, hogy könnyebben törik, hogyha neki pattan egy focilabda, de kevésbé okoz mondjuk sérülést, mint egy fémkeret. Most visszajöttek a fémkeretek, általában ezek a csajos, cicás, nem tudom milyen arany keretek, amit mi mama kereteknek hívtunk, tehát tényleg a én és idősebb korosztály hordta előszeretettel, most kislányok válogatják ezeket a kis fémkereteket. Nem baj, válogassák, de a fekete műanyag keretektől most eljutottunk odáig, hogy színesebb műanyag, és most bejöttek a kis fémkeretek divatból.
Színesebb műanyag, az ilyen rikító színeket kellett elképzelni?
Igen, rikító színeket, igen. Fiúk azok imádják a sárgát, ezt te tudtad?
Nem. Képzeld, én a kéket mondtam volna.
Kérdezünk, azt mondja citromsárga.
Komolyan? De mennyire
neon
kis
zöld.
Fiúk?
Hát általában ezek az ilyen 8-10 éves, 12 éves gyerekek, ezek nagyon élik ezeket
hát
a színeket.
Nem tudom, kéket mondtam, vagy esetleg zöldet, de ez érdekes. Nagyon az akkor legalább tudom, hogy mire készüljek.
A zöld gyakoribb. A zöld, neonsárga, narancssárga, imádom őket. És akkor tudod, azt mondja a szülő, hogy jaj, nehogy narancssárgát válasz.
Hát pedig valami kis szint csempészet így az
igen,
életében.
Volt egy sztori, cuki volt, a kislány rózsaszint akart, tehát rögtön ugye jöttek ki, és majd ha szemüveget lesz, akkor miért szeretnél? És már ott nézgelődtünk, mielőtt bement a vizsgálóba, minden rózsaszín Barbie keretet fölpróbált, és akkor ugye kiderült, hogy szemüveg.
Fekete.
És akkor mondja neki az anyuka, hogy inkább legyen piros. Hát de egy miért? Csomó piros cuccod van.
Ja.
Igen, de anyuka, én rózsaszínet szeretnék. De már, ne legyen már mindig rózsaszín, legyen már piros. És megvették a pirost, addig beszél, de már így néztünk, hogy legyen már rózsaszín az a keret.
Másnap.
És képzeld el, hogy egy pár nap múlva visszajött az anyuka, hogy leellenőriznénk-e a dioptriát, mert nem hordja valami miatt a gyerek a szemüveget, és mondtuk, hogy azért, mert piros. És
egyébként
ő mondta,
ez
hogy
nektek annyira érdekes
rettentő.
Lehet. Figyelj, nektek hol van a határ abban, amikor pontosan tudod, hogy az anyuka vissza fog jönni, pontosan 3 nap múlva, és ezt fogja mondani, és nyilván tiszteletben tartjátok, gondolom, a vásárlói igényeket, de ugyanakkor szeretnétek jót is tenni velük azáltal, hogy azért van egy nem elhanyagolható szakértelmetek, és így egy picit terelgetni, segíteni őket. Szóval
igen.
Érzed a határt ebben, hogy...
Vékony jég, hogy ugye? Azt mondják, hogy túl okoskodod, vagy ki üldözött gyakorlatilag a vevőt azzal, hogy próbálsz egy kicsit tanácsot adni. De hát azért ez mégiscsak a szakmánk, meg a hivatásunk, meg a minden, és mégiscsak a gyerek az első, úgyhogy ez nehéz egyébként, nehéz. Tehát amikor elkezdi azt mondani a szülő, hogy jaj, de kis furcsa leszel, ó, nem mondj már neki ilyeneket. Tehát,
ugye
igen.
Ez annyira meg akarják valósítani saját magukat a saját gyerekükben, nem a szülők sokszor,
igen.
És ez egy
sőt,
érdekes
van egy
dolog.
Ilyen korosztály. Az én korosztályom pápaszemes volt. Tehát volt az osztályban egy fiú, meg egy lány max, aki szemüveges volt, nem sok, inkább hipermetropok voltak ráadásul, tehát akkor még azért így a miópia nem volt ennyire nagyon előtérben,
nem
tehát nem a rövidlátók voltak, igen, hanem inkább a kis pluszosok. Volt 2 pluszos osztálytársam kész vége, és azokat pápaszemesnek csúfoltuk előszeretettel. És amikor nekik a gyereke kiderül, hogy szemüveges lesz, akkor azt ő nagyon utálja, mert hogy őt csúfolták. Tehát olyan beidegződések vannak például, ami hát sajnálatos, és kezelnünk kell, de ott nekünk fel kell hívni a figyelmet arra, hogy de hát az éles látás a legfontosabb.
Persze, és az előbb, amikor a keretekről, meg a szárról érdeklődtem, és azt mondtam, hogy megágyazok a következő kérdésnek, akkor bevallom, a sportra gondoltam. Mert hogy ilyen sztorit is azt hiszem az előző adásban már elmondtál,
igen,
hogy volt egy apuka,
focist,
hogy
igen,
ahogy akkor abba kell hagyni a focit, stb. Szóval egy kicsit egyrészt osztassuk el azt a tévhitet talán, hogy azért az élet nem áll meg sport szempontból sem azért, mert szemüveges lesz.
Persze.
Mondasz egy pár ilyen gyakorlati példát, hogy hogyan lehet... olyan szemüveget választani, ami még a sporthoz is jó, mik a modellek, hogy lehet ezt kiküszöbölni, hogy ne azt érezze, hogy úristen, leesik, eltörik, nem tudom, mi történik.
Mert most több gyártónak is vannak ezek a törhetetlen alapanyagú szemüvegei, és ezek úgy vannak összerakva, hogy itt a csuklónál, ahol a szár meg a frontrésznek hívjuk ezt az elejét a szemüvegnek, ahol a szár meg a front találkozik, ott egy ilyen kis, nagyon-nagyon rugalmas kis csukló van, amit te tekergethetsz össze-vissza, keresztül mehetsz rajta autóval, tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, nem lesz baja a szemüvegnek. Ezeket törhetetlen szemüvegnek hívjuk. Ilyeneket forgalmazunk elsősorban. Tehát nyilván vannak azok a gyerekek, akik nem fogják tönkretenni a megbízható jó minőségű egyéb márkákat sem, vagy márkás szemüvegeket sem, és akkor ott választhatunk még több féléből. De ennek a törhetetlen szemüvegeknek is fiú, lány, rengeteg változata van, és ezek valóban. Tehát emlékszem, amikor ugye beszéltünk arról, hogy hipermetróp, hiperaktív, ugye ezekről a kis, nagyon kis pirgő-porgő kis gyerekekről, és akkor, amikor áll hétfőn reggel a szülő nyitás előtt, már tipródik a bolt előtt a kis szemüvegtokkal, mert valami történt a szemüveggel valószínűleg hétvégén, és hogy igazítsuk már gyorsan meg, mert viszi be gyorsan az iskolába. Ezek a szülők eltűntek onnantól kezdve, hogy azt mondtuk, hogy jó és törhetetlent válasszunk. Mert biztos, ami biztos, szóval nagyon jó kisgyerekről beszélünk, de azért biztos, ami biztos, válaszunk egy törhetetlen keretet, és azóta nem kell igazítani. És ez tökéletesen áll, tehát nekünk is jó, mert tudjuk, hogy ahova mi azt beillesztettük azt a lencsét, az úgy pontos, és nem mozdul el, és nem ferdül el, és nem vetemedik el. Meg, amint említettem, hogy lencsecsere, tehát amikor vissza kell jönni kontrollra, és ez általában kisgyerekeknél 3-6 hónap, nagyobb gyerekeknél meg 6 hónap, 1 év, de évente mindenképpen ellenőriztetni kell, tehát azért az hajmeresztő, mikor találkozunk olyan gyerekkel, hogy 3 éves szemüvegbe bejönnek, és nem volt cserélve dioptria sem, nem volt ellenőrizve a látás, hát nem panaszkodott a gyerek. Jó, még rá a szemüveg. De ez minimum évente.
Igen, igen, igen. És hát szinte hallom, ahogy most a nézők meg a hallgatók megkérdezik a sport kapcsán, hogy na és mi a helyzet a kontaktlencsével. Úgyhogy én is ezt kérdezem tőled.
És kontaktlencsézzen a gyerek. Mert te félsz, de ne félj, te se, de a gyerekek annak nagy része nem fél egyébként. Aha. Tehát aki azt mondja, hogy jaj, én biztos nem, azt úgy jegeljük és hagyjuk. Tehát azt nem erőltetjük.
Nem szabad erőltetni? Azt mondod ilyenkor?
Nem. Olyankor azt szoktam mondani, hogy figyú, nyári szünet, azért majd gondolkodj el rajta, vagy nézd meg azért a YouTube-on, hogy így mik vannak fönn, és akkor majd azért, ha lesz hozzá kedved, egyszer csak kipróbáljuk. Jó? Csak kipróbáljuk. És ha nem akarod, akkor nem kell. És általában megszeretik, tehát azért ez egy alternatíva, ez egy szabadság.
Igen.
Akár egy törhetetlen szemüveg, vannak speciális sportszemcsik, vannak dioptriázható úszó szemüvegek.
Ezt akartam kérdezni, hogy lehet úszni is.
Igen. Tehát úgy is lehet úszni, hogy napi eldobású kontaktlencsében jól záródó úszó szemüvegben, de úgy is lehet, hogy az úszó szemüveg dioptriás. Az is egy nagyon jó megoldás. Búvár szemüveget is be lehet dioptriázni, mindent lehet.
Veszélyei vannak egyébként a kontaktlencsének, akár így a sport kapcsán ezeken túl, amiket elmondtál, bármi?
Hát nem. Ha betartod a szabályokat, akkor nincs veszélye. Akkor ez egy nagyon egészséges, nagyon kényelmes dolog. Ugye oxigénáteresztésük nagyon jó már ezeknek, nagyon vékony, kis szilikonhidrogél alapanyagból vannak, nagyon puha, nagyon, nem is érzed, hogy ott van a szemedbe. Tehát ha betartjuk a szabályokat, akkor ez egy biztonságos, nagyon jó látásjavító eszköz.
A szemüveg gyógyászati segédeszköznek minősül?
Igen. Igen.
Erről egy kicsit akár beszélhetünk, hogy ilyenkor, nem tudom, ez mit jelent a gyakorlatban a gyógyászati segédeszköz?
Hát azt jelenteni, hogy ne lehessen kapni például kész szemüvegeket bárhol, benzinkúton, drogériában, mindegyhol, de még gyógyszertárakban is árulnak sajnos, tehát én ennek nagyon ellene vagyok. De ugyanígy gyógyászati segédeszköz, például mondjuk egy kontaktlencse, vagy egy kontaktlencse ápoló folyadék, amiben tárolod, tisztítod, fertőtlenített, stb. És szerintem nagyon fontos, hogy ezt gyógyászati segédeszközöket értékesítő, forgalmazó optikában, szaküzletben lehessen megvenni csak. Megrendeled a neten. És most pont ilyen példát hallottam az egyik vásárlótól, hogy az egyik ismerőse a neten rendeli, és mivel, hogy már nem volt annyira jó, így rendelt egy picivel erősebbet magának. Uh-huh. Úgyhogy még ráadásul ezek szemvizsgálóká is válnak, ezek a kis neten rendelők egy idő után, ez rettentő veszélyes.
Ezt akartam kérdezni, hogy az emberekre mennyire jellemző ez a fajta öndiagnosztika, ugye ma már te is mondtad, a webbetektől kezdve a különböző honlapokon át, házipatika, nyilván tök hasznosak is tudnak lenni ezek a honlapok, szóval én például nem mondom azt, hogy semmit ne olvassanak, de tudom azt, hogy nagyon sok orvos az ellen szokott lenni, és azt gyanítom, hogy egy picit te is ilyen vagy, hogy ne diagnosztizálgassák már magukat, igen, nem? Az emberek a honlapok alapján,
mert bármi okozhat például egy homályosabb látást. Aha. Egyáltalán nem biztos, hogy változik a dioptria, vagy milyen irányban változik, vagy mind a két oldalon változik-e, vagy bármi. Hát szóval az egy nagyon alapos kontrollvizsgálat kellene, hogy megelőzze, mielőtt ő bármit változtat. De tudod, lehet mondani rám, hogy kemény vagyok ilyen szempontból, vagy bármi, de én azt mondom, hogy ha valaki kontaktlencsézik, annak ára van. Uh-huh. Ha spórolni akar, akkor ne kontaktlencsézzen, de ne azzal spóroljon, hogy mondjuk megbízhatatlan helyről szerzi be, vagy túlhordja, vagy az olcsóbbat választja, vagy bármi. Azért ez a szeme világa mindenkinek, tehát azért erre vigyázni kell.
Ha már a kontrollt szóba hoztad, picit ilyen záró kérdés gyanánt is szeretném azt feltenni, hogy mi történik, hogyha gyorsan, esetleg nagy mértékben romlik valakinek a szeme. Kicsit a miópia kapcsán is kérdezem ezt.
Hát, hogyha miópiáról van szó, akkor az egy szintén nagyon-nagyon alapos körültekintő és nagyon sokrétű vizsgálat. Ki kell, hogy derítse, hogy miért romlik.
Bocsánat, talán a kislányod kapcsán mondtad, hogy viszonylag gyakori volt a szemromlása, ugye?
Igen, ő például egy nagyon gyorsan romló, úgy mondjuk, hogy progrediáló, tehát erősödő miópiával rendelkezett, vagy hát rendelkezik, de most már azért úgy azt gondoljuk, hogy megállt ez a folyamat. És hogyha valakinél egy ilyet felfedezünk, akkor ugye erre most már vannak terápiák, módszerek, hogy ezt lelassítsuk, ezt a folyamatot, vagy megállítsuk. De bármi okozhat hirtelen gyors romlást, bármilyen háttérbetegség. És ezeket nagyon alaposan ki kell deríteni. Igen.
A sok komoly téma után akkor jöjjön egy kicsit könnyedebb, vidámabb dolog, ami ráadásul tudom, hogy szívügyed. Ez ugye a rajzpályázat, ami a Látás Világnapja kapcsán került megrendezésre idén is. Kérlek, akkor egy picit beszélj erről, hogy milyen képek jöttek, miket tapasztaltál. Mondjuk el azért azt is még egyszer, hogy mi volt a téma, és mutassunk be egy párat.
Jó, én azért hoztam neked egy párat, mert és nem az első helyezetrajzokat vettem le direkt, de helyezetrajzokat hoztam el. Őrült sok jött megint, nagyon, nagyon aktívak voltak a gyerekek, és hidegrázós volt most is. Tehát már ugye akkor, amikor elkezdtük a pályázatot, könnyedebb témákat kezdtünk el. Utána jöttek a kicsit velősebb ilyen prevenciós jellegű témák, hogy elfogadtatni a szemüvegviselést, hogy a szülőknek is egy kicsit könnyebb legyen, gyerekeknek is, hogy beszéljünk erről, hogy a szemüveges gyerek az ugyanolyan gyerek, mint a másik. És volt ez a szemüveges a barátom, meg a szemüveges szuperhősök, meg stb. Már ott a gyerekek őrült okos rajzokat rajzoltak. Szóval nem hogy szépek voltak a rajzok, hanem olyan érzelem volt bennük, meg olyan mondani való, hogy már ott lecsúsztunk gyakorlatilag nagyon sokszor. Viszont most ez nagyon hidegrázós volt. Szóval az Én és a Kütyük címet adtuk ennek most, és a kedvenc digitális eszközével kellett lerajzolnia magát a delikvensnek. Hát amikor azt mondjuk, hogy képernyőidő, meg csökkenteni kell, meg szálljunk le, meg Instagram nem a valóság, meg nekem is be van állítva, hogy mennyi a képernyőidőm, és hát elég szörnyű számok jönnek ki, de egy gyereknél sokkal szörnyűbb számok jönnek ki, és hogy mindenképpen ezt a közeli tekintésnek a mértékét, meg a digitális eszközhasználatot kellene egy kicsit visszafogni. Hallod, a gyerekek teljesen tisztában vannak vele.
Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy ti, hogyha jól sejtem, nem is mondtátok meg, hogy ezen címen túlmenően mi az, amit elvártok, számítotok. Igen, tehát nem, csak ennyi nem, volt, nem. Ugye?
Én is a Kütyük, és aha, szabadon választott rajztechnika A4, tehát direkt nem adunk meg semmit. Mozduljon rá a gyerek abból az aspektusból, amiből ő akar, és értsen belőle, amit akar. És az a része nagyon rettentő volt. Egyrészt az is rettentő, hogy egy szülőnek fel kell hívni a figyelmét, hogy 2 éves korig ne rakjon már a gyerek elé mobiltelefont azért, hogy ne sírjon, vagy... Szóval ez rettentő, hogy úgy eszik a gyerek, vagy úgy fújott ki a gyereknek az órát, hogy közben ő nézi a mobiltelefont, azért ez kemény, és egy 2 éves gyerekről beszélek, de a kisgyerekek, tehát az első, második, harmadik, negyedikes korosztályból nagyon sokan tényleg lerajzolták magukat a kedvenc kütyüjükkel. Hogy szelfiznek vele, és hogy mindenféle közösségi oldalakat, a pici alsó tagozatosok az összes közösségi médiát nyomják. Úgyhogy én nem is tudtam, hogy miknek a jele van felrajzolgatva, milyen oldalaknak, és a, hát a nálam jóval fiatalabb kolléganők azok mondták, hogy hát ez. És mindenhol jelen vannak, mindent tudnak, és nagyon sok olyan rajz van, amiben azt ábrázolja, hogy ő fekve nézi este a mobiltelefont. Viszont neked olyanokat hoztam, igen, képzeld el, amik fölsősök, azt hiszem, nem, van közötte alsós is, és van egy olyan rajz, amin fekete-fehér, a rajznak az egyik fele, és a másik fele színes. És ez a kislány lerajzolta saját magát, az arcát elfelezte, színes az egyik fele, fekete-fehér a másik, és ott vannak a kis gondolatbuborékok, hogy mire használja ő jóra, meg mire használja, ami nem igazán,
igen,
jó.
És ugye látszanak az érzelmek is, és azok kedvéért, akik esetleg most csak hallgatnak minket, és nagyon szeretnék elképzelni a rajzokat, nekik bátorításképpen azt tudom mondani, hogy az epizód leírásában el fogunk helyezni egy linket, és ők is megnézhetik majd az összes rajzot. Hogyha valaki pedig ugye YouTube-on néz minket, akkor a képernyőn fel fognak villani ezek a képek.
Meg utána a weboldalunkon meg lehet nézni, meg a Facebook oldalainkon magát a teljes pályázati anyagot, mert minden gyerekrajzot beszkenelünk és kirakunk.
Domianoptika.hu, igen.
Domianoptika.hu, és meg lehet nézni az előző évnek a pályázati anyagát is. Ezt a pályázati anyagot is nagyon-nagyon szép rajzok jöttek. Szóval ez a kislány az elmondja itt, hogy az, hogy a kék fény árad a szeméből, vagy a szemére, a mobileszközből, vagy a tévéből, hogy odakint, ott egy ablak, és kint van a valóság, és ő nézi a közvetlen a mobileszközt, de lehet zenehallgatásra, üzenetírásra, vagy mondjuk itt az angol fordító van neki itt megrajzolva. A másik kisgyerek az még keményebb, ez az igazi hidegrázós volt, egy mobiltelefont fog a kezébe, odakint a szabadban, ott egy gyönyörű szép fa, fű, és egy mobiltelefon van a kezébe, és a mobiltelefon hozzá van bilincselve a kezéhez a gyereknek. Hogy ez mennyire, és most is kirázott a ideg, miközben elmondom, mert hogy ez mennyire azt jelenti, hogy igenis, hogy tisztában van vele, hogy ez káros, de ez függés. És ilyenkor most ne legyünk vizet prédikálók, mi is tudjuk, hogy függés, és mi is rajta vagyunk. Teljesen fölöslegesen is a mobileszközökön. Van itt egy olyan kis rajz, ami szintén két kéz, és az egyik kéz tart egy nagyon szép zöld virágot, a másik kéz megtartja a...
Egy másik növényt.
Igen. Egy másik növényt, igen, amiben bele van harapva, és igen, abból ott, és szintén ugyanez a fekete-fehér színes, ezek nem ugyanonnan jöttek, ezek a gyerekek, érdekes, uh-huh, és mégis így ábrázolják. Van egy olyan rajz is, amit elhoztam itt utolsóként, de végtelen a sor egyébként, uh-huh, hogy a kisfiú szintén ketté osztotta a rajzlapot, és lerajzolta saját magát, amint egy mobiltelefont fog, meg amint egy labdát fog. És ugye ez a szabadtéri tevékenységre való ösztönzés lenne a mi célunk is. A mobiltelefonos képen egy kis piros kereszt van, hogy az a nem jó. Ugye itt vannak a digitális eszközökön látható jele jelölt be, hogy mi a jó, mi a nem jó, és akkor az a kis zöld pipa van a labdás képen. Tudják a gyerekek, igen, csak talán nekünk kéne odafigyelni szerintem felnőtteknek. Tehát itt ez a felnőttek felé, én nem tudom, hogy a pedagógus mit szólt, amikor ezeket a rajzokat összeszedte, vagy segítette egy kicsit megérteni esetleg a feladatot a gyerekeknek, mert az is lehet. De nagyon sok helyről kaptunk rajzokat, nagyon sok korosztályból, és szerintem az ötödiktől fölfelé, bár itt volt egy negyedikes kisfiúnak is rajza pont ezek között, de ötödiktől fölfelé igenis, hogy tisztában vannak vele a gyerekek, hogy ez káros. Mi meg szoktuk kérdezni, hogy mi a képernyőidő, hogy kb. Mennyit használok os eszközt. És a legtöbben elmosolyodnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag non-stop. És tudják, hogy káros, tudják, hogy kékfény van. Rárakják a telefonra a kékfényszűrő funkciót, és ott ragadnak.
Hát igen, ha jól tudom, egyébként szemüvegeknél is van olyan speciális szemüveg, amely többek között egyfajta szűrő funkcióval van ellátva.
Igen, igen, most már nem is réteg, mert már most mindenkinek van kékfényszűrős rétege, ami egy bizonyos tartományát a kékfénynek egy bizonyos hullámhosszát bizonyos százalékban kiszűri. Most már nekünk van ez a Blue Guard alapanyagunk, ami 95%-ban kiszűri a káros kékfénysugárzást.
Ez a szín érzékelést befolyásolja?
Nem, mert ez a Blue Guard, képzeld el, hogy teljesen átlátszó, szóval annyira tiszta lencse, hogy ez a maradék tükröződés, ami a kékfényszűrő réteg miatt egy alapszín, meg egy maradék tükör, egy elég erős maradék tükör rajta van a szemüvegen. Most már ezt is kiváltja ez az új lencse.
Szuper, hát akkor köszönöm szépen a mai beszélgetést, és külön köszönöm, hogy ezt a személyes dolgot is megosztottad velünk, ezt a sok szép rajzot, ami azt gondolom, hogy amellett, hogy persze van egy kis szomorú vetülete is, annyi mindenképpen pozitívunkként elmondható, hogy ők így tudják, van. És hogyha már tudatosított bennük, akkor ez lehetőséget teremt a
igen,
tovább lépésre.
Nekünk segítenünk kell, mert ezek a gyerekek nagyon okosak. Nekünk csak segíteni kellene egy picit, hogy hogyan tudnak erről lejönni, mert mint ahogy a bilincsen láttuk, ez függés.
Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm.
Köszönjük a figyelmet, iratkozz fel a kedvenc podcast lejátszódon. Találkozunk a következő epizódban. Szemfényőrző. Egy műsor a szemünkről a fülünknek.